Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Egy könyvről beszélgetünk, és egy könyvről beszélgettünk, mielőtt bejöttünk a stúdióba, amikor a kolléganőm a Krisztina rám nézett, és azt mondta, hogy most már azonnal menjünk be a stúdióba, és ott beszélgessünk tovább, mert ő annyira éhes lett arról, amiről beszélgettünk, hogy ezt már nem bírja tovább. Hát igen, voltak éppen én is nyeltem 3-4-et akkor, amikor átlapoztam a könyvet, aminek az a címe Édes Foszlós Kovászos. Különleges keltészták és péksütemények minden alkalomra. A könyv elkövetője Déri Szilvia itt a stúdióban. Szervusz, Szilvi!
Hello, Sanyi!
Ez most már a második, harmadik könyved?
Ebben a műfajban a második, kovászol témában egyébként a harmadik.
Így van, mert ugye kovászol témában már megnyilvánultál, és leírtad azokat a tuti eljárásokat és tuti tudnivalókat, amik egy jó kovászos készítménynek a előállítás, az kenyér persze, kenyér előállítása szükséges, viszont most arra gondoltál, hogy az édes, majd erről fogunk beszélni, az édes frontra fogsz tévedni, és akkor elkészült ez az Édes Foszlós Kovászos könyv. Ennek az első része, itt alapvetően arról szeretném majd veled beszélni, hogy olyan praktikus tanácsokat, kincseket adjál azok tudtára, akik hallgatnak minket, hogy hogyan lehet valóban ezeket szépen elkészíteni, de áttapoztam a könyvet is az első részébe, azért átemeltél a kovászból egy-két fontos tudnivalót. Miért tartottad fontosnak?
Hát nem átemeltem, hanem írtam egy csomó új információt, nyilván átdolgozva régi információkat.
Hát a kovász akkor is kovász volt, meg most is kovász.
Igen, de a kovásszal sütés egy nagyon komplex és átfogó művészet, tudomány, nem is tudom, hogy minek hívjam így pontosan.
Bocsánat, bele is kérdezek akkor. Szerinted, mert ugye azt tudjuk, hogy az elmúlt 2-3 évben mindenki a COVID hatására otthon kenyeret sütött. Hányan buknak, mondjuk 10 emberből, hányan buknak bele abba, hogy nem tudnak jó kovászt készíteni? Hát mi a tapasztalatod?
Én mondtam a COVID alatt, hogy kis túlzással a 9 millió kovászoló országa lettünk, és így tényleg volt egy időszak, nem viccelek, amikor beütött az első COVID, amikor sorokban álltak az emberek a lakásom előtt, és csöngettek, hogy fú, adjál kovászt, így ismerkedtem össze a szomszéd csajjal, aki így látott egy másik csajt kovászol, és fú, te a házi sáfránytól hoztad a kovászt. Tehát nagyon sokan próbálkoztak, nagyon sokan nagyon gyorsan föladták, ami egyébként borzasztóan kár szerintem, mert ez egy nagyon izgalmas és nagyon hálás műfaj, de nyilván miután kovásszal kicsit időigényesebb és hát nem is macerásabb, hanem kell
de, hozzá. Konkrétan.
Jó,
de.
Hívjuk macerának, kicsit komplikáltabb sütni, mint simán élesztővel, ezért sajnos hát mondjuk 10-ből 9-en azonnal feladták, tehát nem olyan lett az első kenyerük, fú, ez ronda, kell a francnak, és soha többet nem csinálták. Viszont akik ott maradtak a kovász fronton, azok nagyon tudnak fejlődni, tökre szeretik. Nekem egyébként van olyan ismerősöm, aki eljött egy kovászolt kenyér tanfolyamra hozzám, és egy évvel később megnyitotta a kovászos pékségét, ami azóta is működik, ami nekem egyébként borzasztó elismerés. Tehát akik beleszeretnek ebbe a műfajba, azok hál' Istennek utána nem rakják le.
Neked is van most élő kovászod otthon, gondolom. Ott hagytad magára?
Hát élő kovásza mindenkinek van, aki kovásszal süt, kell vele tudni bánni, és akkor igazából, amikor éppen nem sütsz, akkor nincsen vele macerat, tehát ez nem úgy van, hogy éjjel-nappal letetgetni kell.
Mennyiben tartalmaz más technológiát, eljárást ez a most 2022-ben megjelent könyved, mint mondjuk egy 1928-ban megjelent szakácskönyv, vagy egy 1928-ban dolgozó háziasszony metódusa és technikája?
Hú, hát egyrészt hál' Istennek 28-ban még nem éltem.
Azért mondtam akkor ilyen régi idősíkot, mert azért azt tudjuk, hogy egyébként a magyar ilyen kvázi süteménykészítési, különösen a falusi embereknél a süteménykészítési, kenyérsütési kultúra, az nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, amit egyébként most ti újra fölmelegítettetek, és újra elkezdtek ezzel dolgozni.
Hát ugye egyrészt régen a háziasszonyok nem tudományos alapon közelítették ez meg ezeket van a dolgokat. Tehát legyen kaja a családnak, legyen annyi és úgy, ahogy. Egyébként teljesen más műfaj volt, mert ezek a mostani, hát most megint a kenyérről beszélünk, ugye nem a kovászolt keltésztákról, tehát ez a most trendi, nagyon ropogós, ám de iszonyúan buborékos, nagyon puha belsejű kenyér, ez egy teljesen más műfaj, pedig az ember ugye azt gondolná, aki nem nagyon nézett utána, hogy fú, régen ilyen kenyereket csináltak. Nem, alapvetően régen az volt a lényeg, hogy minél nagyobb, viszonylag sűrűbb érzetű kenyerek legyenek, amik ugye megcsinálja őket a háziasszony egy héten egyszer, és az kitart egész hétre. Ezek a átfolyik rajta a disznózsír kenyerek, ezek állati finomak, imádjuk őket, de annak idején, amikor az étel ugye legalább annyira volt funkció, mint élvezet, akkor azért más típusú kenyereket csináltak a háziasszonyok, és nyilván, ha már a puha keltésztáknál tartunk, azért ez egy, tehát hogy sütiket csinálni, vagy bármit, ami egy kicsit eltér a hétköznapi alapvető élelmiszertől, az mindig ünnep volt, tehát ez egy ritka alkalom volt.
Ráadásul ugye, aki már sütött életében, az pontosan tudja, hogy bizonyos szabályokat be kell tartani, különféle mennyiségeket be kell tartani hozzáadott anyagoknak a gramsúlyát, mert ha nem tartjuk be ezeket, akkor nem az készül el, ami egyébként megálmodtatott. A kenyérnél ez egy picit szabadabb talán, de amikor süteményről, és akkor kanyarodjunk rá a könyved témájára, amikor kelt kovásszal készült süteményeket készítesz, vagy készítünk, akkor is nagyon-nagyon oda kell figyelni az, hogy mennyi liszt, mennyi cukor, mennyi só, és sorolhatnám?
Hát egyébként igen, viszont visszatérve ugye eleink házi asszonyaira, azért azt ne felejtsük el, hogy régen, tehát nem volt nemzetközi konyha, meg ma ezt főzök, ma azt főzök, tehát alapvetően mindenkinek a repertoárja viszonylag szűkös volt, viszont ezeket az életeket egy házi asszony kvázi egész életen keresztül csinálta, tehát nekik nem feltétlenül volt úgy szükségük mérlegre, meg különböző mértékegységekre, mint nekünk, mert őnekik tényleg működött ez a amennyit fölvesz a liszt, ízlés szerint, ízre, stb. Ettől függetlenül az én könyvemben nem csak gramra, de vannak dolgok, amik tizedes gramra pontosan vannak kiszámolva, hiszen egyébként, hogyha ezeket a süteményeket, keltésztákat úgy akarod megcsinálni, ahogy azokon a fotókon látod, akkor olyan lisztből, annyiból, annyi sóval, annyi cukorral, stb. Kell csinálni. Tehát igen, most már én azt mondom, hogy sütemény fronton azért nagyon fontos a precizitás, hogyha tökéletes eredményt akarsz.
Ez a mostani új innováció, tehát ezek a sütők már mindent tudnak, ezek megkönnyítik ezeknek a süteményeknek az elkészítését?
Én megmondom őszintén, én nem hiszek az ilyen NASA által tervezett sütőkben. Nekem van egy, hát most már több mint 20 éves sütőm, abban az esetek 90%-ában sima légkeveréssel sütők. Vannak olyan dolgok, ahol az alsó-felső sütés szerencsésebb, például a fonott kalácsoknál sokkal jobb, mert a légkeverésnél nagyon gyorsan elkezd barnulni a tojás a különböző fonatoknak a tetején. Tehát igazából pont arról szól ez a könyv, és az volt az egyik célom vele, hogy megmutassam, hogy bárki tud gyönyörű dolgokat csinálni teljesen hétköznapi eszközökkel. Tehát ugyan van az elején egy lista, hogy mik azok a dolgok, amik nem árt, ha vannak otthon. Ezeknek a 85-90%-a helyettesíthető valami mással, tehát én azt szerettem volna, hogyha neki nem kell elrohanni, ezt megvenni, azt megvenni, kicserélni.
Hanem csak kihúzza a fiókot, és előveszi.
És akkor ott van, illetve nyilván ott az eszközlistánál ott vannak dolgok, amiket szerencsés beszerezni, de ezek mindig olyan dolgok, amiket nem csak a kovászolt sütemény sütéshez, hanem hogyha valaki szereti a konyháját, akkor mindenféle máshoz is nagyon meg fogja könnyíteni az életét, például, mit tudom én, ételhőmérő, precíziós mérlegek, stb.
Ha már a légkeverésnél tartunk, ezeket a fajta süteményeket, ugye kovászolt édes vagy sós süteményeknek az elkészítését, azt javaslod légkeverés használatában. Ugye a légkeverést azért találták ki, hogy meggyorsítsa a folyamatot. Alul fölül süt szépen, viszont ezeknél a süteményeknél vagy tésztáknál lehet egy olyan probléma, nem értek hozzá oly mértékben, mint te, hogy sokkal hamarabb megbarnul a kéreg, és bent pedig nem éritek el, vagy érjük el azt a fajta minőséget, amit szeretnénk. Szóval...
Hát a légkeverésnél ugye, tehát pont azért, mert légkeverés, van benne egy szél, ami folyamatosan fúj, ettől egyenletesen, ahogy te mondtad, süti alul, fölül, középen, kintben, bolből a cuccokat, viszont ki is száríthatja. Én, hogyha légkeveréssel sütök, és mondom az esetek 95%-ában azzal sütök, nem nagyon csinálok ebből faxnit, hogyha nagyon barnul valami, akkor alufóliával leborítom a tetejét, igen. És akkor tökéletesen működik. Mondom, vannak olyan dolgok, amiket érdemes egy picit lassabban sütni, ezeket szoktam alul-fölül sütő funkcióval, a fonott kalácsok azok pont ilyenek.
Akkor, amikor kelt tésztát sütsz, akkor ki szabad nyitni a sütőajtót? Mert amikor piskótát sütünk, ugye hagyományos piskótát, akkor nekem már csaptak a kezemre, hogy meg ne próbáljam kinyitni az ajtót, mert akkor összeesik a sütemény.
A piskótánál ez valóban egy valós probléma. Nem csak, hogy ki lehet, de én megmondom őszintén, hogy az egyik ilyen konyhai hekkem, tehát annak az érdekében, hogy szép legyen a fonott kalács, és ne az legyen, hogy ilyen tök barna a fonatok teteje, viszont ilyen fehér nagy repedések vannak a fonatok között, ezért én azt szoktam csinálni, hogy sütés közben akár kétszer-háromszor is kiszedem, és azokat a részeket, amik kelés közben így szétnyíltak, azokat gyorsan megkenem tojással, hogy azok is egyenletesen fényesek legyenek. Amire ilyenkor ügyelni kell az, hogy a lehető legrövidebb ideig legyenek ezek a tészták kinn a sütőből, tehát tényleg csak akkor szedjük ki, ha muszáj, összeesni nem fog.
Vízzel kensz? Sütés alkalmával?
Nem kenek vízzel, viszont azért, hogy jobban kenhető legyen a tojásmáz, ezért magába a tojásmázba szoktam egy-két evőkanál vizet rakni.
A teljesség igénye nélkül melyek azok a sütemények, amiknek az elkészítése itt szerepel a könyvben?
Hú, hát fejezetekre osztottam ezt a könyvet. Először nem akartam bele kenyereket rakni. Nem tudom kívülről, sajnos szerencsére. Került bele végül néhány kenyér, de ezek nem szabadon álló kenyerek, mint az első könyvemnél, a Kovász Kalannál, hanem formában készült könyvek. És
kenyerek?
Kenyerek, igen, bocsánat. Viszont alapvetően puha keltésztákat raktam bele, édeseket és sósakat. Egyrészt van benne egy kalácsfejezet, a kalácsfonás az most egy borzasztó trendi dolog, és nagyon izgalmasabb, minél látványosabb fonatokat elkészíteni. Ezen kívül kerültek bele magyar klasszikusok, kovásszal elkészítve. Kürtös kalács is van, igen. Tehát gyakorlatilag, amit én a könyvvel meg akartam mutatni, az, hogy bármi, amit az ember meg tud csinálni élesztővel, azt némi átszámolással, meg áttervezéssel meg tudja csinálni kovásszal, hiszen ugye élesztővel csak nagyjából 100 éve sütünk, ipari élesztővel előtte nem volt. Tehát, hogyha mit tudom én, 150 évvel ezelőtt egy nagymama szeretett volna valami édes keltésztát csinálni, akkor csak a saját kovászához tudott nyúlni, és ugyanezt egy mostani háziasszony is meg tudja csinálni, és nyilván szeretné tudni, hogy miért érdemes mondjuk ötször annyi időt ráfordítani egy ilyen kovászos sütemény készítésére, mint hogyha mondjuk simán élesztővel csinálnánk. Nyilván ezeknek a kovászos dolgoknak sokkal jobbak az élettani hatásai is, meg egyébként tovább is eltarthatóak, mint egy sima élesztős változat.
Egy külön fejezetet szentettél a nem édes süteményeknek.
Igen, Sanyita, mondtad, hogy szerinted, ami keltészta, az
az édes. Az igen, édes. Az édes.
Ez nem egészen így van így, tehát vannak olyan keltésztek, olyan sütemények, amiknek kalácsszerű az állaga, viszont nem cukrosak, hanem sósak, és ezek remekül működnek. Nem mindenkinek egyértelmű ez, mint ahogy neked sem, viszont ha megkóstolod ezeket a puha sajtos, pesztós, piros pesztós dolgokat, rá fogsz jönni, hogy tulajdonképpen a keltészta remekül megfér a sós dolgokkal is, de ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy egy édes kalácstésztába beleraktam mondjuk pálpusztai sajtot, hanem nyilván ezek olyan keltésztek, amikbe nem vagy minimálisan kerül csak cukor.
Hát, mint például hirtelen eszembe jutott a húsvéti kenyér, vagy a húsvéti kalács, ugye az sem édes, hanem natur ízű, amit egyébként a sonkához föl tudunk szeletelni, amelyik ugyanúgy keltésztával készülhet el, és az mondjuk kettő között, tehát az édes és a nem édes között van legalábbis számomra.
Hát ebből mindenféle változatok vannak, de mondom, a kicsi cukor is tök jól elfér a sós süteményekben, és ettől csak jobban harmóniába kerülnek az ebben az esetben sósabb ízek.
Belekerült egy lángos, amit rólad neveztél el?
Nem rólam, az apukámról
nevezte. Ez a déli lángos?
Déli lángos, igen, mert volt egy étterem, ahova mi mindig, meg a mai napig járunk, most már lassan 30 éve családilag, és ott mindig minden mindenki ugye rendszeresen odajártunk, mindenki mindig ugyanazt kérte, és az apukám nyáron mindig ugyanazt a lángost kérte, és addig kérte mindig ugyanazt a lángost, ami egyébként egy ilyen sima strandos lángos sajttal, tejföllel, rengeteg fokhagymával, hogy aztán egy ponton déri lángos néven került az étlapra, és éveken keresztül déri lángos néven futott, és úgy gondoltam, hogy ennek emléket állítva csinálok egy kovászolt változatot, ez bekerült a könyvbe, a magyar klasszikusok részbe.
Kinek ajánlod ezt a könyvet?
Hú, hát mondanám, hogy mindenkinek, de ez hazugság lenne.
Aki szereti.
Mindenkinek, aki szereti. Egyébként miután ez egy gyönyörű könyv, nagyon-nagyon-nagyon szép fotókkal, ezért aki szereti nézegetni a szakácskönyveket, azoknak is feltétlenül, de alapvetően azoknak, akik egyrészt egészségtudatosabbak, másrészt valamennyit már értenek a kovászoláshoz, és innentől kezdve nem rettennek meg attól, hogy esetleg valaminek a készítési ideje az tovább jóval tovább tart, meg azért egy picit több előkészület szükséges ehhez, mint hogyha mondjuk fölbontok egy kockaélesztőt.
Múltkor olvastam egy érdekes számadatot, hogy egy felmérés szerint a magyar átlag embereknek a majdnem a 60%-ának a jövő képében van, hogy de jó lenne, ha lenne egy éttermem. Hát úgy benne van, tudod, milyen jó lenne ott dolgozni étteremben. Neked nem jutott még soha eszedbe, hogy legyen egy kis sütödéd, egy kis kovászdád, ahol egyébként ezeket a termékeket előkészíted? Vagy majd hozza az élet, csak még titok?
Szerintem azok akarnak egy kis cuki éttermet, vagy jellemzően kávézót szoktak egyébként sokkal inkább, mint éttermet.
Akik csak ott ülni szeretnek benne.
Fogalmuk nincs, hogy miről szól a vendéglátás. Azok nekem ilyen vezérigazgató barátaim szokták mondani, hogy majd, ha nyugdíjba kerülök, és nyitok egy kávézót, és ezen én mindig remekül mulatok, mert nekik tényleg gőzük nincsen, hogy ez mennyi melom. Azt hiszik, hogy akkor ők ott jönnek, mennek a kis kapucsinójukkal, néha beszélgetnek a vendégekkel, és akkor ettől pörög egy kávézó, de hát a vendéglátás az egy teljesen más műfaj, mint szakácskönyveket írni, meg ugye ezt a műfajt oktatni. Tehát nem, én nem szeretnék egy kovászos pékségben éjféltől reggel 8-ig 40 fokban kenyereket hajtogatni, mert azért az nagyon kemény fizikai munka, és azt nem mindenki bírja.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Édes foszlós, kovászos, különleges kelttészták és péksütemények minden alkalomra. Déri Szilvia, vagyis házi sáfrány követte el. Jó étvágyat hozzá, kösz, hogy itt voltál.
Én is köszi, szevasztok.